Mehemet pasa levele. Mi hatalmas győzhetetlen császárnak Dunán innét lévő végvárainak, s Erdélyben lévő fényes hadainak igazgatója és gondviselője, Tömösvárának beglerbégje, Boros Jenőnek főpasája, nagyságos Kucuk Mehmet pasa. Tudtutokra légyen ti nagy ördögnek fiai, kis ördögök, ördög lelkei, kutya felei, disznó felei, hogy hiába hívjátok magatokhoz a német ördögöket és a magyar ördögöket. Könyörgöm én Istennek, hogy lássuk szembe egymást. Tudom, meghallgatja. Nem várom, hogy ti jöjjetek én hozzám. Meg kell látnunk egymást, mert a török nemzetnek igaz vallása tartja. Az ilyen ördöglelkűeket, mint ti vagytok, nem kell várni, hozzájuk kell menni. Megadja Isten Lator apáitok után ördögbe, pokolba, bocsáton fejeteket. Azért várjátok hatalmas császárunk vitézinek kardját, tudjátok, apáitok is megkóstolta. Isten adja néktek is az benne. Nékem ne tegyetek választ, várjatok el. Isten velünk! A Sennyei Báró család levéltárából 1665. Zrínyi Miklós anekdotája. Mikor Zrínyi Miklós 1664. november 18-án arra a vaddisznó hajtása indult, melyben életét vesztette, a hintón ezt az anekdotát beszélte el kísérőinek, gróf Bethlen Miklósnak és Vitnyédi Istvánnak. Egyszer egy embert az ördögök visznek volt. Találkozik egy barátja vele szemben, és kérdi. Hová még kenyeres? Nem megyek, hanem visznek. S hová? Felelik az ördögök. A pokolba. Mond emez. Jaj, szegény, ugyan rosszul vagy, kinél rosszabbul nem lehetnél? Felele. Bizony rosszul. De mégis lehetnék én még ennél is rosszabbul. Melyre ez álmélkodva? Hogyan lehetnél rosszabbul, hiszen a pokol mindennél rosszabb? Felele. Úgy vagyon az, de most mégis visznek ők engemet, noha pokolba, de a magok vállán, hátán, hogy már nyugszom addig. És hát, ha megnyergelnének, magukat is velem vitetnék, mégis úgy is csak azon pokolba mennék, hiszen rosszabbul volnék, úgy ennél is. Applika Magyarországra s Erdélyre, és a törökre, németre. Bethlen Miklós önéletírásában. Zrínyi Ilona Munkácson. Még eddig Munkács vára Tököliné kezében vala, kit szüntelen bombáztatván s lőtetvén a német semmit neki nem tehetett vala, mert Tököliné bátors férfi módon termett vitézasszony lévén. A várbéli prezidiumnak hóról hóra a fizetését kiadja vala, sőt azon kívül is gyakran ajándékozván a tiszteket azok úgy megbátorodtak vala, hogy fényes nappal is lejövén a várból a német sáncára rohannának, s felesen bennek levágnának, s elfognának. A bomba is kevés kárt teszen valamert tökölin és sok ökör, s bivaj bőröket mindenkor kádakban vízben áztat vala, s miért hallották, hogy a mozsár kisült, levén mindenfelé a várban arra rendeltetett vigyázók, ahová a bomba esék vala, vizestőrrel megterítvén felül a vizestőr megoltja, és minden impetusát elveszi vala. Maga Tököliné és a bástyára kimegyen, és a kisütögető ágyukat maga igazítja, arányozza és sütögeti valaki, mely cselekedetével a vitézlő népnek nagy szívet adott. Szégyelvén, hogy amaz asszony lévén bátran viselé magát, ők férfiakul megijednének a németektől. Nem is lesz vala könnyen a várnak megvétele, ha árultatás nem következik. Cserei Mihály históriájában. Rákóczi művészet kedvelése. Rákóczi ifjúkorában sok időt töltött Olaszországban. Buzgón tanulmányozta a művészet remekeit, és kiváló műértővé lett. Gróf Forgách Simon azt írja róla. Ő felsége nem jó pápista, mert a Szentegyházban a képeket kritizálja, s megcsúfolja, ha rosszul vannak írva. Sajt és szabadság. Nagy szombatban történt, mikor Bercsényi és a magyar biztosok a császáriakkal a békeföltételeket tárgyalták. Közvetítők Anglia és Hollandia követei voltak. A hollandi követ, Hammel Bruyanings olyan erősen alkudozott, s a magyarok utolsó rezolúciójából annyit akart még levonni, hogy a heves Bercsényi végre gúnyosan pattant föl. Nem alkuszunk tovább, hollandus uram, mert mi szabadságot, nem sajtot keresünk. Mire a hollandi követ hidegvérrel felelte. Ha szabadságot kerestek, ne értéktelen részpénzt adjatok hadaitoknak zsoldgyanánt, hanem vágjátok le a sok aranyezüst gombot, láncot mentéitekről, veressétek pénz, és vele fizessétek a vitézt, majd jobb kedvel harcol. Lám Hollandia nem ezüst, hanem ólomgombos kabátokban vívta ki szabadságát. Tali Kálmán, irod és műveltség tört tanulm a Rákóczi korból. Kolonics jelszava. Magyarországot fogoljá, aztán koldússá, végül katolikussá fogom tenni. Szokta mondogatni őszintébb pillanataiban gróf Kolonics Lipót kardinális. Brenner Antal szepesi prépost, Histoire de Révolution de Hongrie. Lóra katona, kapura hajdú, likra nemes ember. Ez a ma is gyakran emlegetett mondás a kurucok várvédése módjának foglalatja. A lovasság csakis a lovas a katona, kirohanásra készen áll. A gyalogság, a hajduk a kaput védi, a felfegyverkezett nemesség pedig a falra ütött résnél, a liknál veri vissza az ellenséget. Mikes Kelemen anekdotáiból. Mihent ide Rodostóba érkezett Bercsényi úr, mindjárt anagrammát csinálta a város nevéből, és ez jött ki belőle. Ostorod. Ez igen hozzá illik a bujdosóhoz. Édesnéném, gondolja elked, mint járta minapiban Forgách uram. Nem tudom, micsoda ünnepen Bercsény uramhoz akart innét menni kommunióra. Reggel a kommunióra készülvén ájtatosan parancsolja egyik szolgálójának, hogy menjen, Kai kért, aki által vigye Bercsényi úrhoz. Sokáig a tengerparton sétálván, a szolgája is sokat késvén, és a sok jó gondolatokból is kifáradván, elfelejti, hogy kommunióra akar menni. És hogy az idő hamarébb teljék, egy pipa dohány gyújtat magának, és amidőn azt már mind kiszívná, a Kaik érkezik, és a Kaikba akarván ülni, akkor vesz észre magát, hogy a pipa a szájába. Nagy nevetéssel visszatér a sátorába, de mi is eleget nevettünk egész nap rajta. Tudom, hogy Kend is megneveti az ő ájtatos dohányozását. Mert ő néki mindenkor vannak ilyen nevetséges dolgai. A minap a fejedelem arról beszélgetett, hogy micsoda nagy buzgósággal kell bevenni a kommuniót, és hogy csak arról kell akkoron gondolkodni. Forgács elfakad nevetve, mondván, hogy neki lehetetlen, hogy holmi nevetséges dolgok ne jussanak eszébe. Mert a minap kommunikálni akarván, amikor a pap hozzája közelített, az a gondolata jött az eszébe, hogy mi jó volna a papon lévő kázula cafrangnak. Ilyen nevetséges gondolatunk nekünk is elég vagyon. A gondolat úgy leszel rosszá, hogyha annak helyt adunk. Kinek-kinek pedig bőven elegendő és tágas szállása vagyon, csak én egy szolgával és egy gazdag örmének az egész házát bírom, és mindenik háznak vagyon egy kis kertje. Amidőn meghallották az örmények, hogy közéjük jövünk lakni, mert azt jó megtudni, hogy ebben a városban, Rodostóban négyféle nemzetség vagyon, török, zsidó, görög és örmény. Mi az örmények házaiban lakunk. Pápai Gáspár éppen a Kádiánál talált lenni akkor, és mondá nagy prozópópeával a Kádiának. Kádia, az örmények ne féltsék a feleségeket a magyaroktól, mert semmi bántásotok nem leszen, de ha az ő tyúkjuk a mi kakasainkhoz jönnek, akkor semmiről sem felelek. Kádia nagy nevetséggel mondá pápainak, áferim, magyar, áferim! Igen, jól mondád, magyar. Mi ezen eleget nevettünk? Hát, kend is nevessen. Nálunk Csernavodában szökött német muskatérosok is vannak, akiknek az erszényük igen lapos lévén a vizet is megunván, nem tudták, miképpen ihassanak bort, mert pénzük nem volt. Azért tanácsot tartottak egymás között, hogy miképpen ihassanak bort pénz nélkül. Egyik a szomjúhozó gyűlésben mondá a több tanácsoknak. Csak azt cselekedjétek, amit én mondok, és lesz borunk. Elküld tehát négyet a többi közül ásóval és kapával. Ezek este későn egy görög papnak a kapujához mennek, ott igen kezdik ásni és hányni a földet, mintha sírt ásnának. A pap meghalván, hogy dolgoznak a kapuja előtt, kimegyen és kérdi tőlük, hogy mit akarnak. Azok felelik, hogy egy holtat akarnak eltemetni. A pap int, hogy másutt temessék el, de ők csak ásnak keményen. Pap gondolkodik, s kérdi tőlük, ha Pestisben holt-e meg az az ember. Ők felelik, hogy abban. Pap azon megijed és monda. Barátaim, csak ide ne temessétek, inkább három veder bort adok nektek. De azok csak ásnak. A pap négyet ígér, aztán ötöt. Mikor az alku megvolt, a pap hátra néz, és látja, hogy hozzák a halottat egy deszkán. Arra annál inkább megijed, és a kapuján belül nézi, hogy megyen végbe a temetés. A muskatérosok kiáltják neki, hogy ha az öt veder bort megadja, a halottat tovább viszik. Szegény pap megígéri, csak megmenekedhessék. Ezek is mindjárt bemennek, és az öt veder bort kihozzák. A pap is utánuk megyen, hogy lássa, hogy elviszik-e a halottat. De micsoda csodálkozással látja, hogy a halott fölkelvén legelőször is ő kezdte inni a borból. A szegény pap nem tudta, haragudjék-e vagy nevessen, amint megcsalták. A törökországi levelekből. A lőcsei kalendárium anekdotáiból. Egy paraszt prókátorrá lészen. Egy prókátor egy parasztot arra tanít valahogy soha ügyét a törvényben el ne vesztené, egy tanításért a paraszt egy aranyat ígére. Prókátor mondta, mindent tagadj, amit tőled kérnek. Azután a prókátor a megígért aranyat kéri vala tőle. A paraszt, melyre őt tanította vala, kezdté magából praktikálni, erősen tagadta, és mondta, hogy ő neki semmit sem ígért volna. És az ő tanításáért üresen bocsátá. 1677. Gyermek ágyas asszonyról. Időn egy jó ember felesége gyerek szülésben gyötrődnék az ura a többi gyermekével a kertbe menes, inti őket a könyörgés, hogy annál könnyebben Isten az ő anyjukat megszabadítaná. Azonban a szolgáló leány hírt hoza, hogy az Isten az asszonyt immár megszabadította, kit egy tallérral megajándékozza az úr, és az ő gyermekeit ismét hálaadásra inté, de hogy még a könyörgéseken volnának, másodszor ismét eljöve a szolgáló így hírrel, hogy asszonya még egyet szült volna. Mondta az úr a gyermekeinek, hagyjátok el immár a könyörgést, mert a ti könyörgésetekkel mind egész házamat megtöltitek gyermekekkel. 1678. A pataki deák hollója. A Rákóczi família temérdek kincsel bíró fejedelmi ház volt, mert a két Rákóczi György Erdélynek majd minden pénzét patakra takarták, melyért az erdélyiek közbeszédben azt szokták mondani, a patak vitte el a mi pénzünket. Ez erőszakosan gyűjtött pénzből juttatott az áldott szerencse egy pataki szegény deáknak is valamely részt, mert kedves csókája a kincstartóházból az ablakon általmidőn a bodrog partján tanulgata, kiterjesztett könyvébe 200 aranyat hordott, mely csóka segítségével akadémiákra felment, megölvén előre csóka patrónáját, hogy lidércsége ki ne tudódjon, mint írja Csécsi János pataki professzor. Hármas kis tükör 1805. A pozsonyi varga. Idő Mária Teréziát 1741 évben szerencsésen megkoronázták Pozsonyban, este a polgárok ablakaiba szokás szerint feliratos transzparenseket raktak. Egy pozsonyi varga, fitoktatni akarván magyar tudományát, olajjal bemázolt, kivilágított képet tett ki, mely kép Mária Terézia királynét ábrázolta, amit a trónuson ülve a kis második Józsefet a karok és rendek oltalmába ajánlja. A trónörökös anyja ölében ül, és a varga ezt a saját csemetéj után képzelte, tányérkából laska metéltet, németül nudlit eszik nagy mohóm, mellette pedig a varga pudli kutyácskája áll, és a hercegtől koldul az ételből. Az aláírás Erte katta coki pudl, friss nicht princen sonder nudl. Szirmai Antal, hung in parab. Furcsa hamis pénzverők. Mária Terézia idejében sok volt a hamis pénzverő, kettejük örök hírre méltó. Az egyik ama bizonyos debreceni Csizmadia, aki részkrajcárosokat gyártott, de olyan lelkiismeretesen csinálta a dolgot, hogy minden darab magának is 6 kemény krajcárjába került, ennél fogva csak hamar belebukott a tilos mesterségbe. Ezt a becsületes embert meg se büntették. A másik egy erdélyi oláiskolamester volt, aki jó ezüstpénzt ver, de nem a királynő, hanem a maga képére. Ennek a ritka férfiúnak bajos volt nóta infidelitátis akasztani a nyakába, mert az 1723-i 9. törvénycikke erről a kázusról sehogy sem intézkedik. Az ő pénz elvégre is nem volt se hamis, se értéktelen, és meg sem akar téveszteni senkit. Mindazonáltal 100 pálcák elszenvedésére ítélték a derék dászkált, hogy elmenjen a kedve az efféle tréfától. Hadik András kesztyűi. Hadik András, a vitéz lovas generális 1751. október 15-én, Mária Terézia neve napján hirtelen Berlin kapuja előtt termett, a csekély számú őrséget szétverte, a várost megszállotta, és 300 000 tallér hadisarcot vetett ki rá. Ezt a pénzt aztán szétosztotta katonái között. A várost magát megkímélte, csapatát erős fegyelem alatt tartotta, és mikor 24 óra múlva odább vonult, nem vitte egyebet csak 6 porosz zászlót, és 2 tucat Berlin címerével díszített női kesztyűt, hogy legyen mivel lovagbajnok módra kedveskednie a királynőnek. Mária Terézia szívesen fogadta a vitéz generális ajándékát, de a ritka hadi prédában mégsem telhetett kedve. Mert mikor fel akart húzni egy pár kesztyűt, bosszankodva látta, hogy mind a két tucat fele más, csupa bal kézre való. A berlini kesztyűsük ugyanis így gonoszul tréfálták meg a sarcoló generális, ki a dolgot aztán mód nélkül röstelte, s holt a napjáig azon sopánkodott, bár égette volna fel az egész Berlint minden kesztyűs boltjával egyetemben. Vesd össze, Tóth Béla, mende mondák. Ultima ratio regis. Nagy Friedrich porosz király 1742 óta mindig ezt a jeligét vésette ágyúira. Mikor gróf Nádasdy Ferenc 1757-ben elfoglalta Svejdnitz várát és kezére igen sok porosz ágyú került, egy magyar huszár kapitány a következő csúfondáros versecskét csinálta. Hogyha az ágyú, mint mondod, végső érved, akkor... Most érveidben megfogyatkozál, Friedrich uram. Fessler. A búcsúzó szimfónia. Haydn József, a nagy zeneköltő, tudva levőleg az Eszterházi hercegek udvari karnagya volt, 1754-től 1790-ig. Ez az állása évi 600 forint fizetéssel járt, és mind az akkori időkben az ilyes udvari hivatalok rendesen, meglehetősen szolgai volt. A mesternek például minden reggel az előszobában kellett várakoznia, meghallani, hogy a herceg miféle muzsikát parancsol a mai napra, vagy minő alkalmi szerzeményt rendel meg. Eszterházy Miklós herceg félváról szokott bánni a mesterrel, alig tekintette többnek a zenekar egyéb tagjainál, és mindig éreztetni szokta vele nagy uraságát. Az egész művész csapattal különben szolgák módjára bánt el. Mikor Kismartonból nyaralni ment Eszterházára, oda parancsolták ki az egész zenekart, melynek tagjai aztán fél évig el voltak családjaiktól szakítva. A herceg mindig mulatságosnak talált, hogy a szegény zenészek epekednek családjaik után, és egyszer 1772-ben két hónappal megtolta nyaralását, csak hogy a muzsikusokat gyötörje. A művészek kétségbeesve hallották a herceg rendeletét, és karnagyukhoz fordultak, mit évők legyenek. Folyamodásban kérjék a herceget, hogy könyörüljön rajtuk. Bizonyos, hogy a kegyelmes úr csak nevetett volna ezen a folyamodáson, Haydn azonban kitalált valamit. A herceget nem sokára igen különös dolog lepte meg egy este. Egy szép új szimfónia előadása közben egy zenész egyszerre abbahagyja a játékot, becsapja a kottát, elfújja a gyertyákat és kimegy. Csak hamar egy másik zenész is elhallgat és távozik. Nem sokára követi őt a harmadik, a negyedik, meg a többi. Mind eloltják a gyertyákat, és némán kisompolyognak, hónuk alatt a hangszer. A zenekar egyre sötétebb és egyre üresebb. A herceg és a többi jelenlévő némán csodálkozva nézték a történőket. Végül az utolsó előtti, maga Haydn is elfújta a gyertyáit, és kiment. Most már csak az első hegedűs, Tomasini maradt a zenekarban egymaga. Játszott egy darabig gyönyörűen, szívhez szólóan. Aztán ő is elhallgatott, eloltott az utolsó két gyertyát, és eltűnt. Most Eszterházy Miklós herceg fölállt, és azt mondta. Ha mind elmentek, akkor menjünk mi is. A zenészek eközben az előszobában gyülekeztek össze, s közöttük elhaladó herceg mosolyogva mondta. Megértettem a célzást, Haydn. Holnap elutazhatnak az urak. Ez a híres búcsú szimfónia keletkezésének története. Noll Haydn. Voltaire és gróf Fekete János. Gróf Fekete János generális, nagyon elmés, nagyon eleven lelkes és széles olvasottságú ember volt. Erkölcseiben, gondolkodásában, szokásaiban félig francia, félig török. Írogatott is, és 1781-ben két kötetben kiadta francia verseit, Mes Rhapsodies címe. Könyvét két átalak tokaival együtt elküldte Volternek. Az öreg pátriárka megköszönte a kettős ajándékot, de francia dívajsággal azt vetette mellé. Bora jobb versénél. Kazinczy Ferenc pályán emlékezett. Rákóczi unokája. Aspermont huszár generális, ki tudva levőleg Rákóczi húgától származott volt. Mária Terézia korában egy ízben a második Rákóczi Ferenc révén históriai nevezetességre juttatott, ónód alatt nehéz utazó kocsiával a sárba feneklett. Minden igyekezett hasztalan volt, hogy a kocsit kiszabadítsák. A vásárról éppen akkor hazatérő sok paraszt elhajtatott mellette anélkül, hogy segítségére lenne, de sőt a német baján jó ízűt kacagott. Ekkor Aspermont türelem vesztette leugrik kocsiáról, és harsány hangon feléjük mennydörög. Hogyan, atyafiak? Hát engeditek, hogy Rákóczi unokája a sárba fulladjon? Nem kellett több, a parasztok legott kifogták lovaikat. Kivontatták a grófot, és diadallal vitték be ónódra. Egy kis történet híre eljutott Bécsbe is, és mikor Aspermont útjából visszatérve ismét megjelent az udvarnál, Mária Terézia így támadt rá. Hallja, Aspermont, én nem akarom, hogy a sárba fulladjon, de azoknak a Rákóczi féle bolondságoknak hagyjon békén, mert különben bezáratom. Gróf Teleki Sámuel. Gróf Teleki Sámuel főispánt II. József halála után megbuktatták a bihariak. Második Leopold alatt azonban általános lelkesedéssel választották meg. Erre aztán Erdődi Lajos szabolcsi főszolgabíró a következő verset csinálta. Tavaly azt kiálták, Sámuel, te, le, ki? Nem lehet főispány, nincsenek teleki. Már most e dologból nézd el, mi teleki. Tele kiderülvén, főispány, teleki. Szirmai Antal anekdotáiból.